Végső István történész beszélget Kóka Rozália mesemondóval, a népművészet mesterével, a néphagyományokban is rejlő augusztus 20-i ünnepkörről és Szent István királyról. Műsorunkban csak erre az alkalomra felvett nép- és egyházi énekeket is hallhatunk az érdi bukovinai székely népdalkörtől.
Ó, Szent István, dicsértessél, menj és földön tiszteltessél, de főképpen nálunk ma, mint hazánk fő oszlopa.
Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Én Végső István történész vagyok, és most augusztus 20-ával István királlyal, Szent István királlyal kapcsolatban fogunk beszélgetni Kóka Rozáliával, aki népmesemondó, a népművészet mestere, és hát azt gondolom, hogy nagyon sok mindenről tudunk vele beszélgetni, ami a hagyományok, a balladák, a népdalok köréhez tartozik, és István király szellemét egy kicsit meg tudjuk ezzel idézni. Tehát egy kicsit másképp fogunk róla beszélgetni, tehát nem arról, hogy milyen területeket hódított vissza abban az időszakban, amikor ő élt, milyen törzsfőkkel kellett kiegyeznie, ugye tudjuk mondjuk nem mindent csatában szerzett volt, amikor házasság révén tudott kibékülni bizonyos törzsfőkkel és fejedelmekkel, de nem erről fogunk beszélgetni, hanem inkább a néphagyományokról és azokról a helyenként talán már babonásnak mondhat dolgokról, ami régebben viszont nagyon meghatározták a népéletet, és mondjuk István királynak egy olyan szellemiségét adták, ami nagyon meghatározta a magyar nép lelket is, én azt gondolom. Úgyhogy most egy gyors idézettel kezdenék, ami Bálint Sándortól gyűjtöttem be. István ott áll két világ határán, a pogány Isten királyság és az Ószövetségtől ihletett Isten kedvező kegyelméből való uralkodói méltóság az ő hatalmas, mítikussá vált alakjában ötvöződik össze. Pogány nemzetségének totemisztikus eredethagyománya, választottsága az Árpádház szentségi tekintélyében él tovább. Sorolhatnánk tovább ezeket a nagyon szép szavakat, de beszéljünk arról, hogy valójában hogyan is emlékeztek Szent Istvánra, hogy hívták elő az ő szellemiségét a régi időkbe. Azt ugye nagyjából Bálint Sándorék is, de akár már Ipolya Arnoldék is látták, hogy egy kicsit már marginalizálódik ez a Szent István hagyomány. Onnantól kezdve, hogy hát ilyen központilag fontos ünnepé válik augusztus mondjuk 15-e is, meg 20-a is. Onnantól kezdve azért maguk ezek a hagyományok kiszorulnak. Az egyház veszi át valójában az ezzel kapcsolatos megemlékezéseket, az ünnepet, de mégis bizonyos nemzetiségeinél, például a szlovákoknál, de akár más nemzetiségeket is említettünk, akár a szlovéneknél is megmarad az ő hagyománya, de a magyarságban is természetesen, elsősorban mondjuk a székelyeknél, csángoknál, Csángóföldön, Bukovinában is. Mit tudunk erről?
Magam bukovinai székely vagyok, és elég sokat tanulmányoztam a bukovinai székelyek zenei anyagát, hát főként a népzenei anyagot. Népénekeket az én közösségemben nem találtam. Tulajdonképpen mindig azt énekeltük, ami a templomi könyvekben volt, a Hozsannában vagy a Szent vagy Uramban, és hát a Kájoni Káncionáléban ezek voltak az énekeskönyveink. Azonban egy 15-20 évvel ezelőtt kezdtek járni Magyarországra a moldvai csángó csoportok, és az egyik faluból, amit Pusztinának neveznek, ez is székelyes csángó falu, és ez is a madévfalvi veszedelem után született, tehát ugyanannak a közösségnek a tagjai, mint mi vagyunk bukovinai székelyek, két gyönyörű Szent István éneket hoztak az énekesek. Név szerint Nisztor Ilona volt az, aki hát természetesen nagyszüleitől, édesanyjáiktól és a falubeli asszonyoktól tanulta az énekeket, és bizony itt vég a bazilikában is elhangzott egy csángó misén ez a két gyönyörű ének, és egyszer csak azt vettem észre, hogy mindenki kezdi énekelni, éneklik a énekesnőink, Sebestyén Mártitól elkezdve Buda Ilona, és más népművész, és ifjú népművészek tűzték műsorukra, és mi is megtanultuk az egyiknek a kezdősora, hogy Ó Szent István, dicsértessél, gyönyörű, és a másik a Hol vagytok magyarok? Ennek egy változata benne van az énekeskönyvben is természetesen, de más dallammal éneklik, és más szöveggel, tehát csak hasonló. Tulajdonképpen egy együttesi élet hozta úgy, hogy időről időre, augusztus 20-ára kellett valamilyen Szent István műsort színpadra állítanunk, és úgy gondoltam, hogy nem elég, hogyha csak énekelünk egy-két népéneket, hanem valamit közté kellene mondani, és hát erre, ami nem templomi szertartás, hanem egy színpadi nyílt műsor volt, arra nagyon alkalmasak voltak a mondák. És hát Lengyel Dénes jó voltából nagyon szép monda hagyományunk van. A régi magyar mondákban találtam a magyar koronáról egy szép, eredetileg Szalai László által lejegyzett mondát. Azután következő alkalomra egy Hartwig püspök monda füzért készítettem színpadi előadásra, és hát legutóbb pedig szerintem a legnépibb változat a Vas Albert által megírt monda a magyar koronáról.
Egy kicsit térjünk vissza erre a két népénekre, vagy népdalra. Mit sugároznak ezek? Tehát milyen István képet mutatnak nekünk?
István szent, dicsérendő, minden jónak a forrása, és teljes tiszteletet, teljes szeretetet és rajongást.
Az, hogy úgy kezdődik az egyik népdal, hogy hol vagytok magyarok, az mire céloz egyébként?
Hol vagytok magyarok, tündöklő csillagok, valahol es vagytok, fennen ragyogjatok, sőt rogyogjatok. Gyönyörű, nem?
Igen, igen, igen.
És akkor következő versszakban megszólítja, hogy hol vagy István király. És folytatódik, ahogyan a énekes könyvünkben is.
Csak az jutott az eszembe, hogy említettem itt, hogy mondjuk Felvidéken, de akár román területeken is, mondjuk a Temes köze egy bizonyos részén is, ugye vannak ilyen különböző Szent István legendák, illetve mondák. A Felvidéken egyik gyűjtött ilyen monda, az például arról szól, hogy Szent István király gyakorlatilag még mindig él, elrejtőzött ott a felvidéki hegyekben, és ott a hegy gyomrában várja azt, hogy újra előjöjjön. Egy pásztor azt vette észre, hogy a birkái mennek be egy ilyen nagyon vékony kis hasadékon így a hegy gyomrába, és ő meg nem tud utánuk menni, ezért a bojtárját küldte be, és a bojtár pár nap után előjött, és elmesélte azt, hogy ő talált egy alvó hadsereget, aminek van egy vezére, maga István király, és csak egy pillanatra kelt föl, és annyit mondott a bojtárnak, hogy még nem jött el az idő, és tovább aludt. Tehát, hogy van egy ilyen messiás várás is gyakorlatilag ebben a Szent István legendáriumban.
Én ezt a mondát Szent István királlyal kapcsolatban nem hallottam, de tökéletesen megtaláltam szintén felvidéki mondában, hogy Mátyás király ment be a hegybe katonáival együtt, és egy asztalra leborulva várja, hogy jöjjön el az ő ideje, de majd arról lehet megtudni, ha olyan nagyra nő a szakálla, hogy háromszor körbeéri az asztalt,
igen,
és
igen.
Előjön a hegyből, és a magyarok ellenségeit szétszórja majd. Hát akár melyikük lesz majd, aki igen. Eljön, az jól teszi.
Igen, nagyon várjuk őket. Igen, látható azért, hogy itt a nagy királyaink köré mindig épül valamiféle legenda vagy monda, és a név az legfeljebb változik, mert hát mondjuk tényleg nagyjából, hogyha azt vesszük, a legnagyobb királyainkat, általában mi is a hétköznapokban mondjuk Szent Istvántól Mátyásig szoktuk felsorolni, és akkor ott le is záródik nekünk gyakorlatilag a történet, onnantól kezdve fölfelé már nem igen szoktuk emlegetni a királyainkat, és ilyen, van egy ilyen királyvárás, egy ilyen messiás várás is gyakorlatilag ebben az augusztus 20-ában, vagy mondjuk az augusztus 15-ében.
Tulajdonképpen úgy folytatódik az ének, hogy hol vagy István király, téged magyar kíván, mint az énekeskönyvben, gyászos öltözetben te előtte sírván, tehát már nagyon-nagyon hiányzol, nagy bajban vagyunk, és emlékezünk rád, és akkor itt jön az, hogy virágos kert van a régen Pannonia, és kitesz Mária híven öntözval a jó kertnek, kertésze István királyval, a árva magyaroknak választott ez napja. Ez megvan énekben, úgyhogy...
Igen, látjuk itt ezeket a bibliai elemeket, sablonokat, amik így befűződnek a magyar néphagyományokba is, és már, hogyha már említettük Szűz Máriát, akkor említhetjük ugye Saroltot is, akit szintén majd itt, hogyha arra kerül a sor, itt a Hartwig legenda kapcsán is felhozhatunk, hisz itt is van egy ilyen párhuzama, ugye magával Szent Erzsébettel, vagy akár Szűz Máriával, hogy kapnak egy látomást. Ez akár ugye a Szent Koronánál is látható, ez az úgynevezett angyalos címernél, hogy ugye angyalok hozzák el a Szent Koronát, tehát fősőbb egek ura adományozza ugye a koronát a magyaroknak, vagy Szent Istvánnak, de hogy kapnak égi jelet maguk a szülő anyák is, arra, azzal kapcsolatban, hogy itt születni fog egy nagyon fontos ember, egy hát, ha nem is megváltó, de egy szent király.
Minden esetre a Hartwig legendában benne van, hogy Saroltnak megjelenik egy gyönyörű fehér ruhás ifjú, bizonyára angyal, és azt mondja, hogy ne féljen, fia születik, aki ebből a nemzetségből elsőként fog királyi tisztséget viselni, és majd, ha nyugovóra tér, ha örökrétre szenderül, akkor pedig viseli a szentek koronáját is majd. Sőt, aztán miután már megszületik a gyermek, újra kap egy utasítást Sarolt, hogy nevezze az első István nevű vértanúról, István vértanúról Istvánnak. István jelenik meg Saroltnak. És hogy nagy baj ne legyen a családban, természetesen Gézának is megjelennek a túlvilági képviselők, akik eligazítják, hogy kell ezt a hatalmas nagy dolgot fogadniuk.
Igen. Sorolhatnánk itt egyébként, hogy mennyi minden bibliai hagyomány jelenik meg. Ha lengyel déneséket emlegettük, akkor vele kapcsolatban, akkor akar még pár szót mondani, hogy mit is gyűjtöttek ők, és mit kell ezzel kapcsolatban tudnunk?
Hát lengyel dénesnek a Istvánra vonatkozó legteljesebb és legtökéletesebb mondája a Magyar Korona című, ami a Szalai László gyűjtésen alapul. Ilyenkor nem nagyon lehet tudni, hogy a következő lejegyző mennyire nyúlt bele, de ebben a mondában nekem azt tetszett a legjobban, ahogy leírta a korona küllemét, és azt, hogy milyen jelentős ez az ajándék. Felolvashatom ezt Igen. a pár sort? Milyen szép ajándékot küldött a pápa úr az első királynak. A magyar korona csillog, villog az aranytól, középen a megváltó képét, körben pedig az apostolokét mutatja. A megváltó feje fölött a nap, a hold és a csillagok képe ragyog. Mellette két élőfa áll. A magyar korona maga az egész ország, hazánk földjének minden gazdagsága, és népének egész boldogsága.
Köszönjük szépen! Rövid zenei szünet után folytatjuk, kérjük továbbra is tartsanak velünk! Köszöntjük ismét a Mária Rádió hallgatóit, Kóka Rozália népmesemondóval, népművészet mesterével beszélgetünk augusztus 20-ról, hagyományokról, néphagyományokról, Szent István királyról. Most folytatjuk egy mondjuk kevésbé néphagyományokhoz köthető emberről lesz szó, akinek van egy nagyon jó leírása azzal kapcsolatban, hogy maga István király hogy kapja meg a koronát.
Vas Albert, a magyar szent korona. Második Szilveszter pápának különös álma volt egy éjszaka. Álmában egy angyal jelent meg előtte, és ezeket mondta. Sok évszázaddal ezelőtt egyik előlőd mezitláb lépett ki Róma kapuján, hogy kegyelmet kérjen Attillától, a hunok királyától a város számára. A hatalmas Attila meghallgatta elődött kérését, és békésen vonult el a város falai alól. most ennek az Attilának egyik utóda, a magyarok uralkodója, Géza fia István fordul kéréssel hozzád. Királyi koronát kíván magának, és népe számára apostoli áldást. Teljesítsd kívánságát, Szilveszter, mert ha teljesíted, a kereszténység pajzsává válnak a magyarok, s kardjuk az egyház kardja lesz. Több áldozatot hoznak, és ezerszer többet szenvednek majd a keresztény hitért, mint a világ összes népei együttvéve. Slám, alig telt el néhány hét a különös álom után, amikor a magyarok földjéről királyhoz illő kísérettel és gazdag ajándékokkal megérkezett Rómába Asztrik érsek. Királyi koronát kért István névre keresztelt Géza fia Vajk magyar fejedelem számára. Szilveszter pápa nagy örömmel fogadta a magyarok küldöttjét, és levél kíséretében küldte meg apostoli áldását és a királyi koronát. Így szólt a levél. Szilveszter pápa Isten szolgája áldását küldi a magyarok uralkodójának. A felséges Isten és a szent apostolok által ránk ruházott hatalmunknál fogva engedélyezzük, küldjük, adományozzuk áldásunkkal együtt mindazt, amit tőlünk kértél. A királyi koronát, az apostoli királyi címmel együtt, érsekséget Esztergom székhellyel és a többi püspökségeket. Mindezeken felül apostoli hatalmunknál fogva engedélyezzük és kívánjuk, hogy úgy tedd magad, mint jogos utódaid, bárki legyen is az, maga előtt hordhassa a keresztet, mint apostoli jelvényt. Te és utódaid, ahogy apostoli királyokhoz illik, magatok döntsetek, ítélkezzetek és rendelkezzetek mi helyettünk minden egyházi dologban, úgy a jelenben, mint a jövőben országotok földjén. Róma az Úrnak ezredik esztendejében, március hónapjának 27. napján. Ahogy a Szent Korona megkezdte útját Rómából a magyarok földjére, mennybéli angyalok serege kísérte magasan az égen, elterelve útjából a fellegeket, szeleket, viharokat és árvizeket. Ahol a koronát vivő kis csoport elhaladt, virágok nyíltak ki hirtelen az út mentén, mindkét szélén, még a magos hegyi hágókon is, ahol hó lepte a földet. Sok egyéb csoda is kísérte a Szent Korona útját. Az út mentén lakó népek tehenei kétszer annyi tejet adtak, mint az előtt. A juhok három bárányt hoztak a világra. A legelők, a kaszálók, a szántóföldek, a gyümölcsösök termése megtízszereződött. A csodák láttán letérdelt a nép mindenütt, amerre csak a Szent Korona elhaladt. És minden nép a maga nyelvén áldotta az urat, Róma városától a magyarok földjéig.
Köszönjük szépen, maradunk itt a csodák és a legendák útvesztőjében, hiszen annyira összetett, azt gondolom, ez az egész, és hát nagyon sok minden elveszett valószínűleg, tehát Dunántúrról, Alföldről, nagyon kevés az, ami megmaradt, ugye talán Szeged az, ami ugye tudjuk, a nagyon arhaikus vidéke maradt az Alföldnek, de ezen kívül nagyon sok minden legendánk, mondánk eltűnt és elveszett, főleg Szent István királlyal kapcsolatban.
Sokszor gondolkodom azon, hogy miért is csupaszodott le ennyire az emlékezet, hát az egyik az biztosan az volt, hogy az egyház, ahogy tiltotta a sámánok pogány szertartásait és szövegeit, hogy úgy mondjam, kissé kemény kézzel bánt minden olyan szöveggel, ami a keresztény képbe nem illett bele. De ha meggondolom, hogy hányszor dúlták fel az országunkat, és ilyen rettenetes elnyomatások következtek, hát török tatár, most fordítva tatár és török, és a töröknek hány éve, hát majdnem másfél évszázada. Ezek mind az ellen dolgoztak, hogy a magyarok őrizzék a teljes gazdagságában a hagyományukat. Aztán a tisztelet is talán megakadályozta őket abban, mert néha úgy érzem, hogy Krisztussal egyenlő rangban van, de minden esetre az apostolokkal, igen. És valamilyen mondában olvastam is, hogy azt mondja a koronát küldő pápa, hogy én csak apostoli vagyok, és István apostol, tehát mindent megérdemel. És talán nagy tisztelet is teszi azt, hogy ezek elfelejtődtek, vagy nem beszéltek róla. Aztán jöttek a világi hősök, akikről lehetett mondákat írni.
Igen. Bukovinába él még a Szent István hagyomány? Tehát mennyire lehet még azt mondani azt, hogy valóban egy élő Szent István hagyományról beszélünk augusztusban, augusztus 20-a környékén, vagy ezek már igazából csak a gyűjtések alapján tudhatóak, hogy milyen hagyományai voltak ennek az ünnepkörnek?
Hát akkor onnan kezdjük, hogy Bukovinában már 75 éve nem élnek magyarok. Ugye akkor költöztünk el. Utána iszonyatos megrázkódtatások következtek, hiszen 3 évi Bácskában lakás után egy földön futó állapot következett be, és szétszóródva Dunántúlon valami nagy nehezen megkapaszkodtunk. És utána jöttek a kommunizmus évei, amikor nem Szent Istvánt ünnepeltünk, hanem alkotmányünnepet, meg új kenyeret, és leszűkült a Szent István napi szentmisére a Szent István tisztelet, de úgy emlékszem gyermekkoromból is, hogy nagyon-nagyon nagy ünnep volt. Tehát amikor azt mondtuk valamire, hogy nagyon nagy ünnep volt, akkor az minden külsőségében megmutatkozott abban, hogy kifestették a házakat, hogy a portákat rendbe tették, hogy új ruhát kaptunk mi gyerekek, vagy legalábbis rendbe szedtek bennünket. Nagyon szépen, halálosan szigorú volt dolgozni ezen a napon, még akkor is, ha nem esett vasárnapra, mert ugye akkor a tetejében még az is bekövetkezett a szocializmus ideje alatt, hogy ha hétköznap volt, akkor nem lehetett megünnepelni, hanem következő vasárnap ünnepelhettük, és a nagy alkotmány ünnepet, meg a új kenyér ünnepet ünnepelhettük a falu ünnepségeken és az iskolában, tehát ez is ellene dolgozott annak, hogy a Szent István hagyomány élő maradjon. Igazán mondom, hogy nekem ez a két moldvai ének volt, ami megújította azt a nagy áhítatot. Szeretjük énekelni, és mindig látom az asszonyokon, hogy hatása alá kerülnek, amikor éneklik, tehát kicsit befele fordulnak, és az ünnep fényét valahogy ők is sugározzák.
Beszéltünk ugye a Szent Koronáról, de van-e még valami olyan tárgyi emlék, olyan szent erekje, mint mondjuk a Szent Jobb, amivel kapcsolatban tudunk hagyományokat felsorolni. Ugye tudjuk azt, hogy Szent Istvánnak azért elég sok minden tárgy emléke volt, és egy része meg is maradt, itt ugye akár a palástról beszélünk, de maga a Szent Jobb tisztelete az mennyire élt mondjuk a csángók, vagy a székelyek körében?
Hát ha élt is, én nem tudok róla, nem jutott el hozzám, nem került szóba, nem volt ez ilyen mindennapi. Tulajdonképpen szerintem a rendszerváltozás óta ismét mondhatnám azt is, hogy divatba jött körmenetek, a nagy országos ünnepségek televíziós közvetítései voltak azok, amik ezt a köztudatba, hogy úgy mondjam, visszahozták, mert még egyszer mondom, hogy oda szorult a templomba arra a másfél órára, vagy egy órára, amíg a Szent Mise tartott, és nem jártunk hittalra. Én legalábbis egy nagyon kicsi faluban éltem, a tetejébe 4-5 falunak volt egy papja. Ezek mind befolyásolták végül is ennek a elevenségét, az életét, tehát nem tudok felidézni. Én például, hogy megmaradt a palást, meg a jogar, hát én ezt csak televízióból láttam először.
Értem. Tehát ezek a tárgyi emlékek azért ilyen szinten nem maradtak meg. De volt hely egyébként, ahol megmaradt, ugye sokat emlegettük Szeged környékét. Deszken például, hát egy ilyen nagyon kemény, ember fölötti István király képet mutat egy leírás, ami nem biztos, hogy sokaknak fog tetszeni, de hát azért én elmondom, hogy a legenda vagy monda szerint István király Babilonba utazott az édesanyjával. Ez egy kicsit ugye ez a paraszt bibliai, ez a nép megmagyarázza a népnek, hogy mi miért van. Tehát a Szent Jobbal kapcsolatban a deszken ezt magyarázták, hogy Szent István király Babilonba utazott az édesanyjával, aki úgy találta, és ennek hangot is adott, hogy ezeket a hatalmas nagy tornyokat, amik ott vannak, ezekben a nagy városokban, ezeket még a jóisten se tudja megdönteni. És ezen úgy felháborodott István király, hogy pofon vágta édesanyját. Nagyon elszégyelte magát, és ő maga vágta le a jobb kezét, amivel pofon vágta. Tehát, hogy ez a fajta keménység, tehát az, hogy ő, amit alkotott is, hogy azok a törvények, azok az előírások, azokat ő maga is betartja, és nem csak betartatja, hanem be is tartja. De egyébként ez meg egy másik legendáza, a Roland énekből, a Nagy Károly császárnak az egyik legendájából is eredeztethető, mert ott pedig a feleségével perlekedik egyébként maga a császár. Tehát, hogy én nagyon sokszor alföldiként egyébként, és nem Erdélyből valóként, én egy ilyen nagyon kemény királyra gondolok, hogyha Szent István eszembe jut. Tehát az, hogy ő egyesíteni tudta, amit még édesapja se, aki állítólag még keményebb ember volt, még ő sem tudja egyesíteni úgy a magyar területeket, ahogy István tudja. Tehát előttem mindig egy ilyen nagyon kemény királyképe él, és mondjuk ez a deszki leírás ezt mondjuk ezt erősíti.
Hát ha a Koppány legendát vagy történeti forrásokat nézzük, mind a kettőben szerepel a négy felé vágás, ugye? És olyan kegyetlen, hogy szinte az ember ezt fel se tudja fogni észre. És akkor hogy is lehet ezt a kettőt összeegyeztetni? A kegyes szent király és a unokatestvérét négy fele vágó.
Hát vagy valamilyen rokonát, igen. Bár mondtuk, hogy nem fogunk történelmről beszélni, de most ugye vannak már olyan feltételezések, hogy ez az egész Koppány legenda, vagy legalábbis ez a név, ez nem is valós, hanem csak csak a törzsekkel való, a különböző pogány törzsekkel való viaskodást fejezte ki, és ezt meg kellett valamiképpen személyesíteni egy emberrel. Úgyhogy nem tudjuk pontosan, hiszen majdnem 300 évvel később bukkan csak föl Koppánynak a neve, de ez nem felmentés, természetesen élhetett Koppány, és én is azt gondolom, hogy egyébként Szent István nagyon kemény kezűnek kellett, hogy legyen, hogy ezeket a törzseket, ezeket a területeket tudja egyesíteni. Úgyhogy igen, nehezen összeegyeztethető. Tehát pont erről beszéltünk, ugye azt hiszem, hogy elég érzékletes volt, amikor felolvastam Bálint Sándort, hogy a pogány és a keresztény. Tehát ezt a két világot köti össze Szent István király. És akkor most egy kis zenei szünetre ismét elmegyünk, kérjük, tartsanak továbbra is velünk.
Igaz hitnek plántálója, pogányságnak megrontója, István király, ki a hitre eljuttattál, te vagy, aki népé tettél, törvényt adtál, elvezettél az római szent igazsághoz, országodat Máriának ajánlottad, halálodkor minden gondját reáhagytad, az Istennek trónusánál, a mennyei szent királynál, István király légyen népnek szószólója, benned bízó magyaroknak pártfogója.
Köszöntjük ismét a Mária Rádió hallgatóit. Augusztus 20-áról beszélgetünk Kóka Rozáliával, Szent István hagyományokról, és kifejezetten nem történelemről. És hát beszélgettünk már nagyon sok minden rétű, nagyon összetett ez a István király, Szent István király ünnepköre, és maga a személy is nagyon komplex, és hát maga a tiszteletéről is, nagyon sokat beszéltünk, de hát itt a névadásról is érdemes, hogyha ránézünk a térképre, a történelmi Magyarország térképére, de hát akár kitekintünk még a határon túlra is talán, akkor azért nagyon sok helyen vagy magáról Szent Istvánról, vagy István királyról rengeteg ugye települést neveztek el, de egyébként vannak különböző olyan helynevek is, amik Szent Istvánhoz kötődnek, illetve különböző olyan területek, amik Szent Istvánra utalnak, vagy az ő időszakára, vagy akár Imre hercegre, és hát magára feleségére is, és egyáltalán arra az időszakra. De a névadással kapcsolatban is ugye látjuk például, találtam egy ilyen gyűjtést, hogy Szegeden is a hagyomány világban, amikor már megindul a hajózás, akkor például kifejezetten a gabonaszállító hajóknak nagyon szerették mondjuk a Szent István nevet adni. És ez is talán egy kicsit utal erre az időszakra, erre az augusztusi időszakra, és magára erre a Szent István hagyományra. De hát maga az István egyik legjellegzetesebb magyar keresztény, egy kicsit kikopott most már, tehát túl sok István nevet mondjuk már Magyarországon nem adnak, de régebben rengeteg István volt, hát nem volt olyan család, ahol nem lett volna gyakorlatilag egy István, és hát a népszerűségét a származékai is tanúsítják, ugye Istók, Istefán, Stéfán, de akár a Cséfán, Csepa, Csif, ezek a szavak is, ezek az elnevezések is ugye ezzel kapcsolatosak. De Bukovinában mi a helyzet? Ott ugye a családok azok viszont végképp nagyon követték ezt a hagyományt Istvánnal és Gizellával kapcsolatban is.
Tudva levő, hogy a bukovinai székely családokban nagyon sok gyermek született, sokszor 10-12, de még 15 is, és ugyanezt elmondhatjuk a moldvai csángó magyarokról is, és bizony szinte nem volt olyan család, ahol ne neveztek volna kisfiút Istvánnak, és különös módon sok Gizella is kereszteltetett. Az én együttesemben most 3 hölgy van, aki közel van a 80 évhez, és mind a hármukat Gizellának nevezik. Hirtelen nem is tudtam felfogni, hogy miért is volt ez a Gizella név. Hát aztán kiderült, hogy hát István király feleségéről nevezték őket Gizellának. Meg is ünnepeljük mindig a Gizella névnapot.
Igen. Sőt, annyira érdekes ez az István névadás, hogy igazából nem csak manapság van ebből egy kisebb vita, és akkor melyik Istvánról vagy te mondjuk elnevezve? Magáról az első vértanúról, a protomártírról, vagy pedig magáról a királyról, és ebből is voltak különböző ilyen vicces dolgok, hogy a fiatalabbak, na, te lehetsz még Szent István, az idősebbre pedig mindig azt mondták, te most már csak mártír lehetsz. Tehát aki már közelebb volt ugye a halálhoz. És hát, hogyha már halál, és erről beszélgetünk, akkor a Hartwig legendával kapcsolatban is már ugye esett néhány szó. Ennek kapcsán is hozott nekünk egy szöveget. Itt már ugye az idős Szent Istvánról, Szent István királyról van egy nagyon szép leírás.
Nyilvánvalóan a boldog királyon is beteljesedett az apostol szava, mely így szól. Akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz az Atya mindenkit, akit fiává fogad. Bizony István király is sokféle isteni fenyítés alatt rogyadozott. Fiait ártatlan csecsemőkorukban, aki adta, elvette. Egyetlen élve maradt fiát nagy szenvedéllyel szerette. Mindennapos imáiban örökösen Krisztusnak és szűz szülő anyjának szentelte. Minden óhajtásával azt kívánta, hogy fia túlélje, s hogy utána az országot ő örökölje. Imre herceg azonban az Úr megtestesülésének 1031. évében ezt a múló életet az örökre cserélte. Nem sok idő múltán a király betegségbe esett, ereje elhagyta, immár lábra se tudott állni. Látta ezt udvarának 4 legfőbb nemese, hogy hosszan és súlyosan betegeskedik, s mert szívükben még mindig hitetlenségben tévelyektek, és a király meggyilkolására csalártervet kovácsoltak. Már esteledett, mielőtt a házban meggyújtották volna a világot, Egyikük csupasz kardot rejtett köpenye alá, a homály leple alatt vakmerően behatolt. Alig tette be lábát oda, ahol a király pihent, a penge lehult, és a földhöz ütődve megpendült. Nyomban meghallotta a király, és kérdezte, mi az? Bár már tudta, mi történt. Az az ember közelebb lépett, térdre esett, a király lábát átkarolta, megtörve, zokogva bevallotta őrült tervét. Kegyelemért könyörgött. István a bocsánatért esdeklőt el nem kergette, gonosz tettét gondtalanul elejtette. Azt pedig parancsára cinkosait az árulásban leleplezte. Amikor István érezte, hogy már nincs messze halálának hamari napja, előszólította a püspököket és palotájának Krisztus nevét dicsőítő nagyjait. Először megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette királynak, majd atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, amelyet elnyertek. Hogy az igazságot szeressék, gyakorolják a szeretetet, de mindenek előtt a kereszténység zsenge ültetvényén csőszködjenek. E szavak után kezét és szemét a csillagokra emelte. Így kiáltott fel. Ó, mennyeknek királyné asszonya, Istennek szent anyja, és ez világnak megépítő nemes asszonya, dicsőséges Szűz Mária. A te szentséges oltalmadba adom és ajánlom az Anya Szentegyházat, e szegény országot a benne való urakkal és szegényekkel egyetemben. Nékik utolsó Isten hozzádot mondva, lelkemet a te szent kezedbe ajánlom. Istennek 1038. esztendejében, Szűz Mária mennybevitele napján szentségekkel felkészítve és teljes lelkinemességben a mennyei koronára való érdemmel István király az Úristennek és Szűz Máriának kibocsájtotta a lelkét, és a szent angyaloknak seregében nagy édes énekléssel az örök boldogságra viteték. Eltemették a székesfehérvári bazilikában, melyet ő épített Szűz Mária tiszteletére. Magyarországon minden öröm, vigasság nagy keserűségre változott. Az ország népe, a nemesek és nem nemesek, a gazdagok és a szegények együtt siratták a Szent Királyt, és az egész ország vigasztalhatatlan gyászba borult.
Köszönjük szépen! Köszönjük a beszélgetést Kóka Rozália mesemondónak, a népművészet mesterének. További eredményes munkát kívánunk, és jó egészséget is.
Köszönöm szépen.
Köszönjük a Mária Rádió hallgatóinak, hogy velünk tartottak. Augusztus 20-áról, István királyról, Szent Istvánról beszélgettünk augusztus 20 kapcsán. A viszont hallásra, Isten legyen önökkel!
Magyarok fénye, ország remény,
vigyázott Szent István király, vigyázott Szent István király.
Szép magyar népet Krisztushoz vitted,
vigyázott Szent István király, vigyázott Szent István király.
Szent hitben tartsd meg,
Végső István történész beszélgetett Kóka Rozália mesemondóval, a népművészet mesterével, a néphagyományokban is rejlő augusztus 20-i ünnepkörről és Szent István királyról. Műsorunkban csak erre az alkalomra felvett nép- és egyházi énekeket is hallhattunk az érdi-bukovinai Székely népdalkörtől.
Encikliká.